bästa minnen mina i. Både och dina unat var min saga. I stunden i dig min skulle aldrig vara. Strax av ninja nu. kedvesed, Uram az Istennél. Érdemed, drágám, mindennél. A igazságot pártomat fogja, soha nem lészek, a halál fogja.
Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincsen lelkében álnokság. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, irgalmas, könyörülő Istenünk, hálatelt szívvel köszönjük meg néked azt, Urunk, hogy ezen az alkalmon, ezen a nyári napon ismét egybegyűjtöttél bennünket, a te megváltottaidat, kedveltjeidet, szeretteidet, hogy testvéri közösségben lehessünk ismét együtt, hogy énekel és imádsággal te hozzád forduljunk, téged magasztaljunk, és hogy ami magunk számára éltető üzenetet, tanítást kérjünk. Urunk, te látod azt, hogy mi sok alkalommal nem is tulajdonítunk annak megfelelő súlyt a mi életünkben, hogy bizony mi a te véredét váltattunk meg, és hogy mi ezért a megtartatásért milyen hálával tartozunk te néked. Urunk, te látod, hogy milyen sokszor elfeledkezünk arról, hogy mi a tiaid vagyunk, és hogy nem a magunkéi. Urunk, légy áldott azért, hogy nem a mi megbízhatatlan jellemünk, ami félre sikerült szavaink és cselekedeteink, azok, amelyek megtartanak bennünket, hanem ami Urunk Jézus Krisztusnak a szikla fundamentuma, az ő örök szeretete és irgalmassága. Urunk, kérünk téged, hogy ezen az estén ismét légy itt közöttünk, és hogy taníts bennünket a te szent igéd szerint, és a te szent lelked által. Hallgass meg, Urunk, Jézus Krisztusért a mi könyörgésünket. Ámen. Mai estén, testvéreim, a Heidelbergi K.T. egyik rendkívül fontos kérdésének a magyarázatáról lesz szó, egy olyan kérdésről, amely református tanításban központi helyet foglal el. Először is olvasom előttetek Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott leveléből, a második rész 8. és 9. verseiből, majd pedig Jakab apostol közönséges leveléből, a második rész 24. verseiből. Megnevezett helyekről így szól Istennek igéje hozzánk. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki sem dicsekedjék. A másik ige, amiről Jakab ír, pedig így hangzik. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazol meg az ember, és nem csupán hit által. Még egyszer felolvasom ezt a két igét. Kegyelemből van üdvösségetek hit által, nem cselekedetekért, hogy senki sem dicsekedjék. Cselekedetekből igazol meg az ember, és nem csupán hit által. Nagyon gyakran hangzik el a református anyaszentegyházunk szószékein az a fordulat, hogy a Szentírás önmagát magyarázza. Amikor ezeket az igéket hallottátok, gondolom ugyanazt a megdöbbenést, de legalább meglepetést éreztétek, mint én magam akkor, amikor legelőször egymás mellé tettem ezt a két igét. Hát ha azt mondjuk és azt hiszik, hogy a Szentírás önmagát magyarázza, akkor hát hogyan lehetséges, hogy két ige első hallásra teljesen szemben áll egymással. Hogyan állunk ezzel a kérdéssel? Önmagának mondaná ellen Istennek az igéje? Vajon egymásnak feszül két apostolnak a tanítása? Annak a Pál apostolnak a tanítása, aki ugye a pogányoknak volt a nagy térítője, és a jeruzsálemi ősgyülekezet egyik oszlopának, Jakabnak a tanítása. Hogyan állunk ezzel a kérdéssel? Hiszen kimondatlanul is ez a két ige a keresztény embernek a hitéről, és a cselekedeteiről szól, ennek a kettőnek a viszonyáról. És különösképpen kimondatom is arról, hogy most hogyan is üdvözölünk meg mi keresztény emberek. Vannak közöttünk olyanok, akik még nem régen konfirmáltak, számukra friss az élmény, de nyilván, amikor annak idején a konfirmáció oktatásban részt vettünk, mit tanultunk a mi üdvösségünk felől. A reformátorok a Szentírás alapján nyilvánvalóan megfogalmazták sola fide, sola gratia, vagyis egyedül hitáltal, csakis kegyelemből lehet üdvösségünk. Félve használjuk ugye a jó cselekedeteknek a fogalmát, ezt a szót nem szívesen emlegetjük, hiszen ezzel kapcsolatban mit tanultunk szintén a konfirmáció oktatás kapcsán, hogy ezek úgynevezett ilyen érdemszerző, az önmegváltást munkáló tettek és cselekedetek lennének, amelyekről mi azt hiszük és azt tartjuk, hogy ezek a keresztény embert nem üdvözíthetik, csak az isteni kegyelem képes arra. Most akkor hogy állunk ezzel a kérdéssel? Pál apostolnak a gondolata, az teljesen ezt támasztja alá, ezt a reformátori tanítást, hogy ugye hitáltan igazul meg az ember kegyelemből, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Isten ajándéka ez. Ezzel nincs problémánk. De ott van emellett a Jakabi kérdés, és ezt sokan szépen félre szokták tenni, nem szívesen beszélnek róla, mert látszólag ellenmond annak, amit Pál apostol tanít, amikor Jakab azt mondja, hogy cselekedetekből igazolunk meg, nem csupán hitáltal. Akkor kérdezhetitek, kinek higgyünk? Most akkor valamelyikük nem a Szentlélek által ihletett apostol lett volna, nem a Szentlélek mondotta volna ezt velük? Hogyan állunk ezzel a kérdéssel, testvéreim? És hát azt mondtam, hogy KT magyarázatról fogunk hallani, amiben bizony bűnvallással kell megmondanunk, hogy nem nagyon jeleskedünk, hogy a heidelbergi KT-t az alapvető hitvallási iratunk egyikét oly gyakran fordatnánk és értenénk. Hát tekintsük meg rá arra is, hogy a reformátorok, a mi hitvallóseink hogyan vélekedtek erről a kérdésről. Nem csupán arról akarok tehát beszélni, amiről már szóltam. Ezekről a mondatokról, amelyek latinul szinte belevésődtek a mi tudatunkba, ugye a mi identitás, református önazonosság tudatunknak alappillérei ezek, hanem arról, hogy hogyan is szóltak erről részletesen ebben a heidelbergi KT-ban erről a kérdéssel kapcsolatban. Tekintsünk tehát legelőször is arra, hogy az ige fényében, amit felolvastam a két apostoltól, hogy először is valóban ellentmondásról van a szó. Mik is azok a bizonyos jó cselekedetek, szükségesek-e, és micsoda a szerepük? Ezt ti is tudjátok, testvéreim, hogy az emberben van egy állandó vágy, egy olyan törekvés, hogy olyan dolgok, amelyekre ő igazán áhítozik, azokért munkálkodva megszerezze azokat. Aztán szinte magának is húz egy strigulát, vagy kipipálja azokat, hogy én megszereztem, ezt is megtettem. Nagyon szomorú az, amikor ez a fajta szemlélet Istennek és az ő népének a viszonyában uralkodik el, amikor a hit érdemszerző cselekedetekké válik, amikor törvényvallássá válik a kapcsolat, amely Istent és az ő gyermekeit egybefűzi egymással. Bizony, Jézus korában, nagyon jól tudjuk, a Biblia erről számtalan alkalommal szól, hogy Jézus korában a korabeli zsidóságnak tökéletesen ilyen törvényvallása volt, amikor is a legrészletesebben ki voltak dolgozva azok a szabályok, azok a rendelkezések, amely mind a vallási, a rituális, mind pedig a hétköznapi életnek a szabályait ugye meghatározták, és az szerint volt valaki igaz, hogy mit és hogyan tudott ebből megtartani. Most tudjuk azt, hogy gondoljunk csak a farizeusok közösségére, hogy ez a fajta szemlélet az, ami aztán szül bármilyen furcsa szenteket, még szentebbeket, és végül ugye legszentebbeket. És amikor a cselekedetek által valakik így tesznek különbséget a kedves emberek között, hogy valaki igaz, igazabb vagy legigazabb, akkor ebből egyenes út vezet a törvénykezéshez és az ítélkezéshez. Ugye idézzük csak emlékezetünkbe azt, hogy mindez a két személy, akinek a szavait, a gondolatait most olvastam az Újszövetségből, mindketten ebből indulnak ki. Hiszen maga Pál apostol, a rabbi növendék, a farizeus Gamália tanítványa alapvetően ennek a vallásnak volt az ászlóvivője, tehát pont ennek a törvényvallásnak. Nem beszélve Jakabról, aki maga is kegyes zsidó ember volt, olyanra, hogy a korabeli zsidóság, még a Jézusban nem hívő zsidók is igaznak nevezték őt, ami egy bizonyos törvényvallásban a legmagasabb mérce kell, hogy legyen. Miben tükröződik a Szentírásban ez a fajta szemlélet, hogy én vágyok valamire, azért meg akarok dolgozni, hogy megszerezzem azt. Egyik elismertebb példa erre a gazdag ifjúnak a története. Hogyan hangzik ennek az ifjúnak a kérdés, amikor oda megy Jézushoz? Mit tesz fel neki? Azt mondja, hogy jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? A vágy tárgya micsoda? Az örök élet, az üdvösség, a megigazolás. Mi a szemlélet? Az, hogy valamit teszek azért, hogy ezt megnyerjem magamnak. Hát ez a fajta szemlélet az, amely a Szentírás alapján mi teljesen elutasítunk. És bizony Pál apostol is eljutott oda, a római levélben megfogalmazza, hogy mindnyájan hiával vagyunk az Isten dicsőségének, mindnyájan védkeztünk. És ő a farizeus, aki másról nem is akart hallani, csak a törvényvallások, különösen nem pogányokról, ő maga mondja azt, hogy ebben a tekintetben mindnyájan bűnösök vagyunk, körülmetéletlenek és körülmetéletek egyaránt, egy a mérce. Nincs egy olyan vonal, amit mi saját cselekedeteink által elérhetnénk, nincs egy ilyen szint, és azt meg is haladhatnánk. Milyen szörnyű lesz, testvéreim, hogy maga a kereszténység a középkorra pontosan ennek a törvényvallásnak a szintjére süllyedt vissza. Gondoljatok csak a szentek úgynevezett fölös érdemeire. Mit jelentett ez? Az, hogy mintha lett volna egy szint, amelyet ha valaki elér, azon fölülvel jó cselekedeteiért mások is imádkozhatnak. Hiszen a szentek tiszteletének ez az egyik mozgató rugója. Hogy nem csak közbejárok ők, hanem az ő fölös, úgynevezett fölös érdemeiért mi könyvöködünk, hogy minket abban részletessenek. Hát kérem szépen, ez mindenképpen idegen a Szentírástól. Pedig testvéreim, hogyha helyesen értjük az Úristennek az Ószövetségben kijelentett akaratát, akkor nagyon is tudjuk azt, hogy valójában nem a különböző szakrális rendelkezéseknek a betartásában gyönyörködött akkor sem. Nem az áldozatokban, nem a bőtben, nem az ünneplésben, nem ezek voltak a lényegi kérdések. A lényeg az engedelmesség volt és a szívnek az alázata. Már az Ószövetségnek is ez a gondolata, és még inkább az Újszövetségi. Hiszen elmondhatjuk, hogy Krisztusnak az egyetlen és tökéletes áldozata után szinte hiába valónak tűnik az embernek az önmön megváltásáért való törekvése. Ezután felesleges erről beszélünk. Most ezeket elhangozva, hogy meghallgatva, hogyha a kereszténységtől a Szentírás szerint idegenek az önmegváltó cselekedetek, akkor hogyan kell értenünk Jakab apostolnak a tanítását? Valóban szemben áll ez Pál megigazolásról szóló tanításával. Nagyon fontos megnézni, testvéreim, hogy Pál számára ugyan mit is jelentett az a hit, amelyet ő egyedüli üdvözítőnek tartott. Pál apostol számára, testvéreim, az igazi hit egy olyan erőt jelentett, ami az embernek az egész életfolytatását megváltoztatja. Minden cselekedete más irányba tevődik a hit által. Pál apostol számára mit jelentett a hitnek a megszületése ő benne? Az, hogy gyökeresen szakít azzal a törvényvallással, amely őt az Isten ügyének az ellenségévé tette. A hit számára azt jelentette, hogy ő ezután egyé lesz azzal, akit ő addig üldözött. Pál apostol számára a hit az nem egyszerű elméleti filozofálást jelent, hanem a szeretetnek a cselekedeteit. Az ő hite volt az, amely őt arra indította, hogy egy olyan hatalmas szolgálatba kezdjen, amiről az apostolok cselekedetében olvashatunk, amely hosszú-hosszú időn át a pogányok térítésében csúcsosodott ki. A hit számára cselekvésben nyilvánult meg, gyümölcsökben nyilvánult meg. Nyilvánvaló volt, hogy ez az ember a cselekedetei által az ő hitéről, az ő Krisztusáról tesz bizonyságot. Vagyis számára a hit új irányt jelentett, a szeretetnek a cselekedeteit.
Pál apostolnál ez nyilvánvaló, amikor a hitről beszél. De nagyon sokan voltak, talán éppen Pálnak a gondolatot olvasva, akik úgy gondolták, hogy a hit nem más, mint egyszerű hitigazságoknak az elmondása, megvallása. Ha valaki azt mondja, hogy egy az Isten, ő ezt hiszi, ezt ő megvallja, akkor ő hívő, és ezáltal megigazul. Na kérem szépen, ez az a pont, ahol Jakab apostol ezzel a szemlélettel vitába száll. Mert Jakab apostol számára hit, az a hit nem hit, amely egyfajta ilyen elmélkedéssé vált, hitigazságoknak az ismételgetésévé, és nem nyilvánul meg cselekedetekben. Hiszen Jakab apostol eszerint hamis hitnek nevezi ezt, egy olyan fának, amely terméketlen, nem hoz gyümölcsöt, amely önmagában halott és meddő. Ez számára nem hit. Nem hit az, amely csak az érzelmekre gyakorol hatást, de az egész életfolytatás nem befolyásolja, és nem indítja el a hívőt a hit megcselekvésére. Gondoljatok csak a leghétköznapi példára, hát ha valaki éhezik előtted, annak elő kell adni, cselekedni kell, nem elég pusztán a szavaimmal beszélni arról, hogy hát minden jó és jó lakottnak lenni. Nyilvánvalóan ez a kettő óriási különbséget jelent. Sőt, emlékszik-e valamelyikőtök a mögöttünk lévő, talán tavaly ősszel volt a sorozat nálunk a Diakóniai Napok címmel, emlékszik-e valamelyikőtök arra, mi volt annak a vezérigéje? Szintén Jakabtól származik, picit hangosabban, mert aki tudna jól cselekedni, de nem teszi, az bűn az annak. Kérem szépen, Jakab itt egyértelműen egy sorba helyezi a jó cselekvésének alkalmának elmulasztását azokkal a bűnökkel, mondjuk, mint ami a 10 parancsolatnak az áthágását jelenti. Vagyis a mulasztás és az aktív cselekvés, a bűnaktív cselekvése nála egy vonalban van. Nyilvánvaló, mi Jakab apostolnak a szándéka? Kérem szépen, a pusztán szájukkal keresztényeket végre a passzivitásból aktivizálni, hogy végre tegyék meg az első lépéseket, hogy nyilvánítsák ki az ő hitüket az ő cselekedeteik által. Eddigük sem arról beszél, kérem szépen, hogy a hithez kellene, a megváltáshoz, az üdvösséghez kellenének ezek. Nem, ezek válaszok, feleletek a velünk közölt kegyelemre. Tehát nyilvánvalóan nem a megdolgozást jelentik ezek az üdvösségért, hanem a velünk közölt üdvösségre való válasz lépések ezek. Tehát elmondható, hogy Jakab apostolnak is a szándéka építő, kijavítani, korrigálni akarja azoknak a hitét, akik addig csak a szájukkal tettek úgymond bizonságot Krisztusról, a cselekedeteikkel nem. Kettőjük közt tehát nincs ellentmondás, sőt kezet nyújtanak egymásnak. Galata levélben, az apostolok cselekedetben olvasunk arról, hogy Pál apostol és Jakab személyesen is találkoznak, valóban kezet nyújtanak egymásnak, és onnan mind a kettő a szeretet cselekvésére indul el. Pál a pogányok közé, Jakab pedig a körülmetéltek közé. Nincs különbség. Egyről beszélnek, kiegészítik egymást. Válaszoljuk meg tehát, hogy mi is a keresztény értelemben vett jó cselekedet. És itt felejtsük el ezt a bizonyos előtagot, mert sokkal érthetőbb, hogy azt mondjuk, hogy a hálának a cselekedete, azaz válasz cselekedet. Mi is tehát a hála cselekedete nem az üdvösségért való megdolgozás, hanem az élő hitnek a látható gyümölcse, mindenki által látható gyümölcse. És íme, ha azt mondjuk, hogy az Ószövetség idején az Úr az engedelmességben látott, gyönyörködött, akkor elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztus is ebben gyönyörködik, az engedelmességben. De neki a teljes ember kell, a hitnek a megvallása is, és a hitnek a megcselekvése is. A kettő együtt, és ez nem elválasztható egymástól. Ezen a ponton aztán elérünk oda, amit megígértem, hogy szó lesz a Heidelbergi kátéről is. Elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy immár láthatjuk az ige tükrében helyesen azt, hogy mi is a jónak, a háládatosságnak a cselekedete, és most vegyünk ott, hogy meghallgassuk azt, hogy hogyan is beszélnek erről a mi hitvalló őseink, a reformátorok. A 86. kérdés feledet a Heidelbergi kátéban így hangzik. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Felelet, ezért, mert Krisztus miután vére által árán megváltott, Szent Lelke által meg is újít minket, az ő hasonlatosságára avégre, hogy egész életünk folytatásával megmutassuk Isten iránt való háládatosságunkat az ő jótéteményért, és így Isten dicsőítessék általunk, továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől, annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosakká legyünk, és Istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Már a kérdés feltevésben is benne van az, miért kell jól cselekednünk. Tehát maguk reformátorok is szükségesnek látják a jó cselekedeteket. Aztán maga ez a fejezet, ami ezt tárgyalja, a harmadik fő rész a KT-ben, azt a címet viseli, hogy a háládatosságról. Vagyis az a cím, hogy ugyan a velünk között irgalomért mit tehetünk mi válaszként, a hála cselekedeteiként. Vagyis, hogy hogyan mutassuk ki a mi hitünket. És hogyha figyelmesen hallgattuk a választ, akkor a KT három pontban válaszolta meg a jó cselekvésének a célját. Az első pont így hangzott, Isten dicsőítessék általunk, másodszor, hogy a gyümölcsök által hitünkről mi magunk is megbizonyosodjunk, végül harmadszor megnyerjük fel a barátainkat Krisztusnak. És nagyon röviden ezt a három dolgot tekintsük végig. Először is tehát Istent kell dicsőítenünk a hitünk látható gyümölcseivel, a cselekedeteinkkel. A középkori kereszténységnek, amikor ők jól cselekedtek, mi volt a mozgatórugója? Egy félelem, egy rettegés a kárhozattól, a pokoltól, az ottani kínoktól, a tisztító tűztől. Hát alapvetően a középkori embernek a mozgató rugója arra, hogy végre jól cselekedjen, a félelem, a rettegés volt. Ez indította őt a jó cselekvésére. Hiszen úgy gondolta, hogyha a bűnök és a jó cselekedeteknek a mérlege az utóbbi felé billen a jó cselekedetek felé, akkor talán megszabadulhat. A Szentírás alapján mondhatjuk, hogy ez teljesen téves szemlélet. Hiszen gondoljunk csak arra, hogyha az én megmenekülésemért semmit sem tettem, azt valaki másnak köszönni, akkor annak a személynek nyilvánvalóan hálás vagyok, és nyilván örvendezem azon a tényen, hogy megmenekültem. A Szentírás bizonsága szerint tehát a keresztény ember, aki semmit sem tehet maga az ő megtartatásáért, hálás szabadítójának, és örvendezik a megtartatásért. Mi a keresztény embernek a mozgató rugója a jó cselekvésében? A hála és az öröm. Nyilvánvalóan a hálából és az örömből fakadó cselekedeteinek a célja, tehát elsősorban Istennek a dicsérete, hogy a cselekedeteink által Isten dicsőítessék. Krisztus Urunk is így vall erről. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nem elég tehát, ami Istenbe vetett hitünkről az ajkainkkal bizonyságot tenni. Azt alá kell húzni, meg kell erősíteni tetteinkkel is. Sőt, menjünk tovább, hogyha pusztán csak a mi ajkaink tesznek bizonyságot róla, de esetleg a mi cselekedeteink pont az ellenkezőjét bizonyítják annak, az milyen visszatetsző dolog. Milyen romboló hatású az, hogyha kedvesen szól a száj, de a kéz más tesz, annak ellentmondóan tesz, vagy éppen semmit sem tesz. Tehát nincsen annál nagyobb bűn a keresztény ember életében, aki úgy érzi, hogy elnyerte ezt az irgalmat, ezt a kegyelmet, mint hogyha ő maga szégyent hoz az urára cselekedetei által. És különösképpen a hitben járó embernek a legnagyobb félelme az, hogy nehogy megszomorítsa azt az urat, amely őt örökkévaló szeretettel szereti. És a legnagyobb vágya az, hogy el ne mulassza azokat a bizonyos alkalmakat, amelyek által ő bizonyságot tehet erről a hitről. Másodszor az volt a célja a reformátorok szerint a jó cselekedeteknek, hogy bizonyossakká váljunk mi magunk is a hitünkről. Ez egy picit önös, önző célnak tűnik számunkra. Az, hogy én győzem meg saját magamat az én hitemről. De bizony figyeljünk arra, hogy Elég sok ember van, aki nagyon hamar elbizonytalanodik. Sokan vannak, akik kételkedni kezdenek abban, hogy valóban megtartatnak-e, valóban üdvösségben vannak-e már, valóban részesülnek-e Krisztus ártatlan vérének érdemében. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a keresztény lét az nem egy elméleti képzés csupán. Hogyha az ige hirdetéseket, az ige alkalmait elméleti képzésnek tekintjük, akkor a gyakorlati résznek tekintjük azt, hogy amikor elmegyünk a templomból, a gyülekezeti teremből, akkor kilépünk a gyakorlati életnek, a gyakorlati tetteknek a hatalmas mezejére. Tehát a keresztény élet ebben az értelemben egy része ennek valóban elmélet, amikor az igére figyelünk. De bizony mit sem ér az, hogyha ezt majd a gyakorlatban nem valósítjuk meg. Most a jó cselekvése tehát így módon minket erősít meg egyrészt, hogy ne kételkedjünk, ne féljünk, mert hogyha Isten akarata szerint járunk, engedelmeskedünk, ezeket cselekesszük, akkor valóban megtartatunk, hiszen hitünkről teszünk bizonyságot, másrészt pedig nem cselekedjük a mulasztást. Végezetül pedig harmadszor azt hallottuk, hogy mérjük meg fele barátainkat Krisztusnak, cselekedeteink által. Krisztusnak a missziói parancsa volt az, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Egy igényhirdetésben már ezt summáztam úgy, hogy ez a parancs úgy összefoglalható, hogy nem elég pusztán tanítványá lennem, hanem másokat is tanítványá kell tennem. Ezen a téren nem panaszkodhatunk munkanélküliségre. Ebben a tekintetben viszont a mi szavainknál sokkal ékesebbek a mi cselekedeteink. Krisztus Urunk azt mondja, a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el. Az ő életében nem volt olyan ember, akihez ő irgalmasan oda nem fordult volna. Legyenek azok társadalmilag kivetettek, gyógyíthatatlan, tisztátalannak számító betegek, legyenek társadalmilag lenézettek, gondoljunk csak a korabeli asszonyoknak a helyzetére, aztán a samaritánus helyzete például, akiket ugye a zsidók olyannyira megvetettek, hogyha Galileából, Jeruzsálembe mentek, ki is kerülték Samáriát, nem volt olyan, akihez Krisztus irgalmasan oda ne fordult volna. Hát, hogyha ezt az Úr megcselekedte, akkor minden inkább méltó, hogy a szolgák is megcselekedjék. És állottak azok, akik a diakónia munkájában vannak benne már most, vagy éppen arra nyertek elhivatást, hogy ezt a szolgálatot végezzék egész életükben. De bizony ez a keresztény, minden keresztény ember életében igaz legyen, igaz kell, hogy legyen, hogy a cselekedetek által, nem pusztán csak a szavak által, az is nagyon fontos, a bizonyságtétel. De ezt meg kell erősíteni cselekedetekkel. És bizony egy-egy irgalmas odahajlás, önzetlen segítség, vagy törődő gondoskodás hasonló felvállalása Jézus Krisztus elesette, kiközösítettek iránti szolgálatának. Hasonló, ahogyan az Úr megcselekedte, megcselekszi azt a tanítvány is. És igazzá válhat az, amit az egyik énekünkben így éneklünk, hogy és a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk. Vagyis, hogyha a keresztény ember ezeket teszi, ezeket cselekszi, akkor ezáltal is róla tesz bizonyságot, őt magát teszi kedvessé mások szeme előtt. Nem mondom azt, hogy könnyű ez a mód mások Krisztushoz való vezetésének, de mindenképpen szép példája annak. Összefoglalva tehát az imént az elmúlt néhány percben elmondottakat, jó cselekedeteinket tehát nem azért tesszük, hogy mi magunk eszközöljük ki a mi megváltásunkat, hanem azért, hogy Isten nevére dicséretet hozzunk, hogy a mi Urunkhoz vezessük másokat is, a mi fele barátainkat, és hogy mind magunk, mind mások előtt nyilvánvalóvá legyen az, hogy mi milyen hálásak vagyunk a mi megtartatásunkért. Isten adjon mindjártnak elégséges testi és lelki erőt ennek a megcselekvésében. Ámen. Úrunk Istenünk, nincsen szomorúbb dolog annál,
mint hogyha mi fáradtságosan elplántálunk, gondozunk, öntözünk egy fát, és az a fa terméketlen, annak a fának nincsenek gyümölcsei. Úrunk, milyen szomorú és döbbenetes az, hogyha te minket kiválasztasz, elhívsz, a te tanítványaiddá teszel, de mi a te gondoskodásodért, a te öntözésedért, a mi tápláltatásunkért nem hozunk gyümölcsöt, nem fordulunk termőre, meddők, halottak vagyunk hitünkben, mert csak szavaink tesznek róla bizonyságot, de mi tetteink és cselekedeteink nem. Úrunk, méretetlenül hálásak vagyunk azért, hogy te szent lelked által, te kijelentett és írott igédben megmutatod számunkra azt, hogy mi is az, amit te elvársz tőlünk. Köszönjük neked azt, hogy te ki akarod javítani a mi hitünket azzal, hogy megmutatod számunkra azt, hogy mit sem ér ez a hit akkor, hogyha a mi szavaink ugyan téged magasztalnak, de mi, a mi tetteinkkel nem dicsőítünk téged, és nem vezetünk másokat hozzád. Urunk, a te irgalmadat és könyörületességedet kérjük a mi eddigi mulasztásainkért. Urunk, kérünk téged, hogy ne rótt fel bűnünkül azoknak az alkalmaknak az elmulasztását, amikor tehettük volna a jót, de bizony mi nem tettük azt. Urunk, a te erődet, a te szent lelkednek tüzét kérjünk arra, hogy gerjessze fel bennünk azt az indulatot, hogy mi tudjunk szerető odafordulással az emberek körött munkálkodni, és így a sötétségben világosságot gyújtani. Urunk, kérünk téged, hogy minket, bűnös szolgáidat, akik igyekszünk a keskeny úton, a nehéz úton járni, segíts meg! Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért, kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Azért küldtem, mert te hozzád elmegyek, nem hogy érette bőt kívánjak s vigyek. Mert tudom Istennek ajándéka,
kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szent Éleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.